Naprakész. Szerkeszti Kis Csaba.
A hétvége küszöbén pénteken délután 5 óra 13 perckor nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a műsor minden kedves hallgatóját. Mai vendégem a Naprakész műsorban Táncos Bargna, Hargita megyei szenátor, felsőházi háznagy, a Szenátus Mezőgazdasági Szakbizottságának alelnöke. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást, jó napot kívánok!
Köszönöm a lehetőséget, én is egy tisztelet üdvözlöm a rádió hallgatóit.
A mai napra kész műsorban néhány a héten napirenden volt törvénytervezetről ejtünk szót, majd pedig a gazdákat érintő mezőgazdasági kérdésekről is fogunk tájékoztatni terveink szerint. Mielőtt belevágnánk a kérdéseknek a részletezésébe, elmondanám az elérhetőségeket, telefonszámaink a 0265 22 20 22-es és 0365 42 44 34-es. SMS-eket a 074 0274 165-ös számon fogadunk, és él e-mail címünk is a naprakész@marosvásárhelyiradio.ro. Nos, tisztelt szenátor úr, arról itt a Marosvásárhelyi Rádióban is beszámoltunk, hogy sikerült az országos diszkrimináció ellenes tanácsot megmenteni, úgymond, mert hogy a képviselőházon hallgatólagosan ment át az a törvénytervezet, amely megszüntette volna. Ön jóval a vita előtt nagyon magabiztosan nyilatkozott arról, hogy az országos diszkriminációs tanács nem lesz megszüntetve. Mire alapozta ezt a magabiztosságot?
Akkor, amikor nem tagadom meglepetésemre, hallgatólagos elfogadással jött ki a képviselőházból ez a törvénytervezet, akkor azonnal elkezdtük a politikai egyeztetéseket a román pártokkal, és viszonylag rövid idő alatt, egy-két nap alatt sikerült olyan egyességeket kötni, hogy a procedurákat, határidőket természetesen betartva lehetőleg rövidebb időn belül visszautasítjuk ezt a törvénytervezetet. Sikerült kitakarítani a Románia parlamentét a diákonféle tervezetektől, és ez volt az utolsó, amelyet vissza kellett utasítsunk. Egy olyan négy évnek a lezárása gyakorlatilag ez a visszautasítás, amely nem volt mentes őrültebbnél őrültebb javaslatoktól, és nagy részük tőle, vagy ahhoz a hasonló képviselőktől, szenátoroktól érkeztek. Voltak olyan kezdeményezések, amikor a magyar adásokat kellett volna minden másodpercét feliratozni, Erdély szerte, Románia szerte minden magyar nyelvű adást, ha élő vitaműsor, akkor is feliratozni kellett volna románul. Kérdeztem is tőlük, hogy a következő az az lesz, amikor a rádiós műsort is megpróbáltuk feliratoztatni. Tehát annyira belelendült az elmúlt négy évben a Diákonoféle Társaság ezekbe a kezdeményezésekbe, hogy felszusszantunk most, amikor az utolsót is sikerült visszautasítani. Van erre racionális politikai akarat, és sikerült ezt a többséget meg is szerezni. Gyakorlatilag ellenszavazat nélkül fogadtuk el ezt a visszautasító jelentést, amely szakbizottságból kijött.
Azért továbbra is ébernek kell lenni, mert hogy Bogdán Diákonu már nem ül a parlamenti törvényhozói sorokban, de van helyette más.
Maros megyei képviselő például.
Igen, egyrészt, másrészt pedig a Jasi sebész főorvos, aki jó lesz a továbbiakban odafigyelni. Igaz, hogy ő megint azzal állt elő, hogy félreértették a kezdeményezését, szerencsére nem ment. Tehát hagyjuk a rosszat másra, beszéljünk egy másik törvénytervezetről, amelyet ön dolgozott ki azok után, hogy a vallásügyi államtitkárság 2015-ben megvonta az állami támogatást a római katolikus pap neveldétől. Nos, itt most fordítva volt a szerep, a törvénytervezete az öné először a felsőházon ment át, és kedden a képviselőház, mint döntőház hagyta jóvá. Miért fontos az, hogy állami támogatásban részesüljön a római katolikus papnevelde intézet, a gyulafehérvári?
Szeretném elsősorban a képviselő kollégáimnak megköszönni a nagyon eredményes munkát. Jó lobbit folytattak a szakbizottságban, és sikerült a plénumot is meggyőzni arról, hogy elfogadja ezt a javaslatot. Még 2016-ban nyújtottam be, akkor, amikor a gyulafehérvári megbeszéléseinken arra hívták fel a figyelmemet az ottani intézményvezetők, hogy megfonták a támogatást a papnevelő intézetnek azon része finanszírozását pontosabban, amely nem a felsőfokú oktatást végzi, hanem magát a papi képzést. És egy olyan törvényszöveg rossz indulatú értelmezése során, egy számvevőszéges ellenőrzés után, amely lehetetlené tette, hogy ezt az intézményt, ezt állami finanszírozásban részesítsék. A törvényszöveg most lehetővé teszi, hogy nem csak a felsőoktatási intézményt, hanem magát a papneveldét is állami támogatásban részesítse a szaktárca. Minden vallásügyi ilyen jellegű képzést állami finanszírozás illet, és sajnos kizárólag ez a katolikus képzés maradt ebben a formában támogatás nélkül. Örülök annak, hogy a vallásügyi államtitkárság is támogatta a kezdeményezésünket, és velük együtt közösen fogalmaztuk meg úgy a törvényszövegét, hogy utólag ne legyen probléma az alkalmazásból. Itt hathatós és jelentős támogatást kaptunk a vallásügyi államtitkárság részéről is. Az államtitkárság vezetője az az Opászki, aki most már jó pár éve vezeti ez úr a vallásügyi államtitkárságot. A teológiai képzés, főleg a papnevelde, az egy jelentős szerepet tölt be az erdélyi társadalomban. Ugye a celibátus a papok esetében, a katolikus papok esetében nem ugyanazt a vállalást jelenti, mint a református, unitárius vagy más vallások esetén. Épp ezért egyre fogy a papi hivatást vállalók, csökken a papi hivatást vállalók száma, és nagy kihívás ma a Római Katolikus Egyháznak, hogy a folyamatos utánpótlást a kiöregedett atyák helyére fiatalok biztosítását meg tudja oldani. Ha anyagi gondokkal küzdenek, akkor ez lehetetlenné válik. Örülök annak, hogy kapnak ezentúl román állami támogatást. Van egy jelentős és erőteljes magyarországi, anyaországi háttértámogatás is, és ez a kettő már lehetővé teszi a 21. századi szintű papneveldei munkát, és reméljük, hogy ez sokat fog segíteni abban, hogy a fiatal lelkészek megfelelő képzésben részesüljenek, és minél többen vállalják ezt a papi hivatást Erdélyben.
Az, hogy a római katolikus papok támogatásáról beszél, az természetes, mert hát Csík országot második szentföldként emlegetik itthon, idehaza, de önnek a kijelentésében az is szerepel, tehát miután ezt a sikeres lépést sikerült átvinni a törvényhozáson, hogy ez azt bizonyítja, olyan lépés volt, amelynek az a célja, hogy a történelmi egyházainkat ne érje hátrány semmilyen formában. A protestáns egyházak papnevelésével is ilyen jól állnánk ezek szerint, vagy ők nem voltak bajban?
Másképp szervezték meg az intézmények működését a protestáns egyházak, és részletekben nem szeretnék túlságosan belemenni, lényeg az, hogy bölcsész kari nevelés, a felsőfokú oktatás a bölcsész karra helyeztetett át Gyulafehérvár szempontjából, és a papnevelde része, amely nem felsőfokú oktatási formaként van elismerve, ezért maradt támogatás nélkül. A protestáns egyházak esetében ez nem állt fenn, ott másképp szervezték az intézményes hátteret, másképp állították össze, és ezért kellett egy ilyen jogorvoslatra sor kerüljön.
mindenképpen hasznos a hagyományosan keresztény beállítottságú erdélyi magyar társadalom szempontjából ez a lépés. De épp menjünk mi tovább, mert hogy vannak gazdaság serkentő intézkedések is, méghozzá itt arra a fontos törvénykezdeményezésre utalok, amely a fejlett gazdaságok motorjaként nyilvántartott kis és közepes vállalkozásokat támogatná, és elsősorban a kezdő kis és közepes vállalkozásokat. Ön arra figyelmeztetett, hogy létezik egy olyan program, amely a jelenlegi kormány legjobb kezdeményezéseként van ön által is jellemezve. Ez a Startup Nation Románia elnevezési program, amelynek a kiírására idejében fel kell készülni. Erre is külön felhívta a figyelmet. Miért jó ez a program a kezdő, kis és középvállalkozások finanszírozására, és hogyan készülhet fel rá a magyar kis és közepes vállalkozó?
A Startup Nation, magyarosítjuk a Startup Nation megfelelőit, egy olyan országos hazai költségvetésből finanszírozott program, amely kezdő vállalkozásokat segít az elinduláskor. Az a célja, hogy beruházást és különböző működési költségek, vagy bizonyos működési költségek finanszírozásával segíteni azokat a fiatal vállalkozókat, akik saját kezükbe veszik a sorsukat, és nem alkalmazottként, hanem vállalkozóként próbálják ki magukat. 200 ezer lejes visszanemtérítendő támogatásban részesülhetnek, 10 ezer ilyen kis és közepes vállalkozást, induló vállalkozást szeretne a kormány támogatni. Van egy nagyon jó tapasztalatunk Hargita megyében, egy programot indítottunk Korodi Attila képviselő barátommal, a NAV Rándoz Vállalkoz nevezetű programot. Azzal a programmal a vidékfejlesztési kiírásokra készítettük fel, vagy ösztönöztük a vállalkozókat, a vállalkozó szellemi fiatalokat, és láttuk azt, hogyha időben elég széles körben tudjuk mediatizálni ezeket a programokat, akkor felkészülnek rá a fiatalok, vállalkozó szellemű fiatalok vesznek részt ezekben, és ugyanez a célunk a Startup Nation-nel is, hogy a feltételeket, a finanszírozható költségnemeket minél több fiatal tudomására hozzuk. Én bízok abban, hogy azok a fiatalok, akik kipróbálták magukat már külföldön, tudásra és tapasztalatra tettek szert külföldi munkahelyeken, azok elég bátrak azok ahhoz, vagy sokan közülük elég bátrak ahhoz, hogy vállalkozóként Romániában, Erdélyben, Székelyföldön tevékenykedjenek. A beruházási költségek szempontjából bármilyen gépet, berendezést, termelő eszközt meg lehet vásárolni ebből az összegből, lehet fejleszteni informatikai rendszereket, ismerté lehet tenni a céget különböző internetes oldalak fejlesztésével, lehet bérleti díjakat fizetni olyan termelőfelületekre, amelyen majd a tevékenység folyik, lehet különböző szállító, speciális szállító eszközeket is vásárolni, tehát minden olyan költségnemet, amelyet amúgy más, például vidékfejlesztési kiírásokban is finanszíroztak, de ez most egy plusz, ez egy hazai költségvetésben finanszírozott program, és érdemes odafigyelni. A törvény, egy sürgősségi kormányrendelet fogadta el ezt a programot. A kormányhatározatnak a közvitája lezárult talán most egy hete, és a minisztérium ígérete szerint májusban indulna a program. Az elkövetkező napokban, hetekben a kormányhatározat megjelenése után részletes tájékoztatókat fogunk tartani. Üdvözlöm a Miértnek, a Magyar Ifjúsági Értekezletnek azt a kezdeményezését, amelyet a Facebookon is láttam. Már ők is nagyon aktívan, intenzíven mediatizálják ezt a programot. Remélem, hogy nagyon sok erdélyi fiatal fogja kipróbálni magát vállalkozóként. Azt azért tudni kell, hogy nem minden induló vállalkozás lesz sikeres, és nagyon sokan abba hagyják, nem folytatják, nem jön össze nem jön be az a számításuk, de ha bátrak, ha merészek, tanulnak ebből, akkor más területén, más vállalkozással, más termelő berendezésekkel akár lehet folytatni ezt a tevékenységet, és nem szabad elcsüggedni akkor, amikor az első periódusban nehézségekben ütközik a vállalkozó.
Tehát akkor foglaljuk össze, májusban várható, hogy elindul ez a program. Vajon mikor lesz a kiírások időszaka, hogy a vállalkozók idejében készüljenek fel, és pályázni tudjanak erre a programra?
Május folyamán, ezt ígéri a minisztérium, egy internetes rendszerbe kell majd feltölteni a pályázatokat. Azt láttuk az elmúlt néhány hónapban, hogy a vidékfejlesztési pályázatokban napok, olyan is volt, hogy órák vagy percek alatt fogytak el a pénzek, ezért érdemes erre időben rákészülni, előkészíteni a pályázatokat, és percnyi pontosággal ott ülni a számítógép előtt akkor, amikor a program indul. Van rá minimum másfél hónap még. A pontos időt azt majd abban pillanatban, hogy a minisztérium eldönti és közzéteszi, azt az érdeklődők tudomására hozzuk, és segítünk nekik felkészülni erre a pályázatra.
A Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Benne pedig 17 óra 29 perckor a naprakész műsort hallgatják. Vendégünk ma a műsorban Táncos Barna, Hargita megyei szenátor, felsőházi háznagy, a Szenátus Mezőgazdasági Szakbizottságának alelnöke, és akkor most már térjünk rá a szakterületére, mert hogy nem minden intézkedés hasznos, illetve tesz jót, amúgy a székelyföldi gazdáknak, és akkor visszautalnék arra a vitára, illetve a szakbizottsági visszautalásra, amely a szenátusi vita folytán a szakbizottságig elé került. Ez a törvénytervezet, amely értelmében a parlament jóváhagyta azt a 48 millió euró értékű hitelszerződést, amely a Környezetvédelmi Minisztérium talajvíz, nitrit és nitrát szennyezésének csökkentését célzó országos programját indította volna, de miért nem jó ez a program a gazdák számára?
Egy apró félreértés láttam a sajtóban több alkalommal is ezzel kapcsolatosan. Ez egy most lezáruló program, és a hitelszerződést a parlament is el kell fogadja. Ezt a minisztérium már lefuttatta ezt a programot. Egy néhány foltban az ország területét, vagy ahhoz arányítva, ahhoz hasonlítva, néhány apró kis foltocskában próbálták megoldani a nitrit-nitrát szennyeződés okozta kellemetlenségeket, és erről szólt, mert ennek az apropóján alakult ki a vita a szakbizottságokban, valamint a plénumban. Ugye ez a program egy véleményem szerint téves minisztériumi beállítás miatt úgy kezelte ezt a kérdést, hogy falvanként nagy trágyalerakókat építettek, több százezer eurót költve el egy-egy ilyen lebetonozott platformra, és arra próbáltak ösztönözni a gazdákat, vagy bíztatni a gazdákat, hogy mindenki arra a közös begyűjtő helyre talicskázza ki minden reggel a trágyát, vagy hordja ki szekérrel, vagy traktorral, vagy remorkával, vagy amivel tudja. Próbáltam megmagyarázni a környezetvédelmi szakembereknek, minisztérium szakembereinek, hogy én vidéken érve itt születtem, itt élek, rengeteget járom itt a csíki falvakat, tudom, hogy ezt a gazdák nem fogják megtenni, és sokkal jobb lenne, hogyha gazdaközpontúvá tennék ezeket a programokat, és amennyiben lesz ennek folytatása, és lesz tovább világbanki vagy hazai költségvetésbe finanszírozott program a nitrit-nitrát szennyezés megszüntetésére, akkor a gazdaságban, a farmon az illető istálló csűr környékén próbáljanak olyan tároló felületeket kialakítani, amelyeket a gazdák számára biztosítanak például állami pénzből vagy ilyen hitel keretből, az a gazda számára ingyenes, használható, hasznos, mert az a típusú megoldás, amit ők javasoltak, az szerintem nem működik.
Hát ezt ki is hangsúlyozta, hogy az ilyen központi Bukarestből jól mutató programokat, azokat ne nyomják le a vidéken dolgozó emberek torkán még akkor sem, hogyha ezek mondtam jól mutatnak, hanem helyi költségvetésből hozzanak létre konténer típusú trágyalerakókat. Csak az a helyzet, hogy utóbbi időben ilyen kezdeményezéseket úgymond jóvá hagytak több esetben is, viszont a finanszírozást azt nem pótolták hozzá központilag. Ez a veszély akár ebben az esetben is fennállhat?
A veszély, amellyel szembe kell néznünk nekünk gazdáknak, az a környezetvédelmi és közegészségügyi rendelkezések egyre nagyobb szigora. Olyan feltételeket szabnak, használom ezt a kifejezést, de sajnos nem kapok mást, a bukaresti aszfaltbetyárok, akik ott születtek, ott nőttek fel, és onnan szemlélik az országot, amelyeket lehetetlen betartani vidéken. Persze, hogy mindannyiunknak kötelessége a falu, a község, a vidék tisztaságára vigyázni. Kötelességünk megoldani ezeket a tárgyatározási problémákat. De nem kötelezhetnek egy minisztériumi rendelettel arra, hogy 50 méteres távolságra építsünk csak istállót egymás házától. Főleg a székelyföldi berendezkedést nézve nem létezik szinte olyan csűr vagy istálló, amelynek az 50 méteres körzetében ne lenne egy lakóház. És ezeket a szabályokat úgy alkotják meg Bukarestbe, hogy nem kérdeznek meg senkit. Nem kerül parlament elé, ahol talán van egy-két szakember még, aki véleményt tudna mondani. Egy minisztérium, egy szakhatóság, egy minisztéri rendelettel kiszabja ezeket a betartandó feltételeket, és utána alkalmat ad arra, hogy akár egymás között is, egymást elengedve kellemetlenségeket okozunk egyik a másiknak. A vidék, az még hogyha a környezetvédők nem is értenek velem egyet, vagy azok, akik utólag költöztek városról vidékre, és számukra furcsa a trágyaszag, vagy furcsa az utcán sétáló tehén, a vidék az nem jelenti azt, hogy teljesen meg kell szüntessük ezt a típusú berendezkedést, nem szabad ezt ennyire szigorúan kezelni. Látjuk azt, hogy Ausztriában, Svájcban, Németországban a vidék az nem jelent ilyen típusú tiltásokat. Lehet korrektül a környezetre vigyázva, egymás tiszteletbe tartva úgy gazdálkodni, hogy az környezetvédő legyen, ember és állat szempontjából is rendben legyen, és ne Bukarestből mondják meg, hogy hány méter, hány centire legyen egyik a háza, egyik istálló a másiktól vagy a háztól.
Számomra igen megdöbbentő hírrel szembesültem ma, miszerint a kormány tegnapi határozata értelmében a hazai tejtermelőknek pénzügyi támogatást fognak adni annak érdekében, hogy csökkentsék termelésüket. Miért?
Brüsszel abszurd intézkedései. Évtizedeken keresztül a tejpiacot Brüsszelben úgy szabályozták, az európai tejpiacot, hogy kvótákat állapítottak meg. Az 50-es, 60-as, 70-es években elindult intenzív fejlesztéseknek az lett az eredménye, hogy ezelőtt 20 évvel hihetetlen túltermelés volt az európai piacon. Ezt úgy oldották meg, hogy országonként leosztották, hogy ki, melyik ország hány millió tonna vagy millió kiló tejet termelhet évente. A tejnek is a mértékessége meglepő módon a kilogram uniós szinten, nem a liter. És ezeket visszaosztva gazdákra, állatlétszámra, mindenkinek megvolt gyakorlatilag az a tejkvótája, amelyről minden gazda hallott és tud, amelyet be kellett tartani. Amennyiben valaki meghaladta ezt a kvótát, büntetést szabtak ki az országra és visszavezetve a gazdára. Ez a tejkvóta rendszer 2014-ben megszűnt. És ismét elindult az áldás verseny. Az eredménye az lett, hogy az európai piacon, az egész európai piacon óriási tejár problémákkal néztek szembe a gazdák, és a következő abszurd intézkedése a Brüsszelnek, hogy bevezet egy támogatást, amelyel arra próbálja ösztönözni a gazdákat, hogy visszavegyék a tejtermelést. Akkor, amikor a világpiacon óriási igény van arra, hogy növelje Európa tejtermelését, de közben betiltottuk az orosz piacot. Tehát ezek az egymásnak ellentmondó döntések a perspektívákat rombolják, a gazdának a kiszámítható jövőjét veszélyeztetik. Valóban egy támogatásról beszélünk, amely véleményem szerint csak szimbolikus, nem jelent semmiféle olyan nagyságrendű támogatást, amitől megváltozhatna a világ. Ennek ellenére Brüsszelbe kipipáltak még egy problémát, hogy tettek azért, hogy a tejárakat rendezzék, hisz ösztönzik a termelés mennyiségének a csökkentését, ezáltal a közgazdaság szabályai szerint, ha a kínálat csökken, akkor az ár nő. És ezzel elméletileg nem is Bukarestben, hanem még messzebb Brüsszelbe valakik az irodába eldöntötték, hogy a probléma kipipálva.
És ezek szerint akkor a brüsszeli bürokraták ilyen formán készek akár nagyobb összegű euróval is támogatni ezt a visszafolytást, úgy tűnik, nem?
Igen, nagyságrendileg, ha uniós szinten nézzük, akkor óriási összegekről van szó, hogyha visszaosztjuk egy számos állatra, egy tejelő tehénre, ezek az összegek, ezek semmit mondok, nem számítanak. Épp ezért mondom, hogy csak egy bürokratikus megoldása annak a problémának, amely továbbra is létezik, és a tejárat, a tejpiacot nem rendezte, nem szabályozta. Azt látjuk, hogy Románia, mivel nem volt felkészülve erre az áraz versenyre, például a hollandokkal, a franciákkal, az osztrákokkal, még akár a magyarországi termelőkkel sem, egyre nehezebben tudják a gazdák tartani magukat a piacon, és nem is annyira a nyers tej importja a probléma, hanem a készárunak a beözönlése a román piacra. Látjuk azt, hogy a nagy szupermarketekben óriási az importáru, import, nem nevezhetjük importnak, mert tagállamokból bejövő termék az egy szabad piacon nem import, de a nem romániai termék, és sajnos elindították Brüsszelben azt a kötelezettségszegési eljárást is, amelyet kilátásba helyeztek ezelőtt másfél hónappal Románia ellen, ugyanis a parlamentben elfogadtunk egy olyan törvényt, hogy rövid értékesítési láncból származó termékekkel kell a polcok legalább 51%-át megtölteni Romániában. Ez azt jelentette, hogy közvetlenül a termelőtől vásárolt, vagy a egy láncszemnyi hosszú értékesítési láncból kell jöjjön a termék, tehát nem lehet a 30., 10., 20. kereskedőtől venni és közvetítőtől venni a terméket. Most nem mondok nagy kereskedelmi lánc neveket, de ezekben a láncokban. Brüsszelben úgy ítélték meg, hogy ez az uniós, nem romániai termékek ellen egy támadás, és megalakult a héten például a parlamentben az a bizottság, amelynek alelnöke leszek, és amely ennek a kötelezettségszegési eljárásnak a mikéntjént kell levezesse, és meg kell védjük, vagy meg kell próbáljuk megvédeni Romániát ez ellen ettől az eljárástól, a szankciótól, a büntetéstől, és fel kell vegyük a harcot Brüsszellel. Az az érzésem, hogy ismét egyedül maradok ebben a bizottságban, mert túl sok a brüsszeli bürokrata, és azok a személyek, akik úgy gondolják, hogy az unió az egységes, és nem szabad ebben semmiféle kárt tegyük.
Nem fogja hagyni magát, meg vagyok győződve az érveinek a bizonyítása kapcsán. Hallgatót köszönthetünk a műsorba, üdvözlők, adásban van, haló.
Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Azért megjegyezném ezzel a tej, úgymond nem termelésnek a szubvencionálása vagy támogatással kapcsolatban, hogy ez talán még jól is jönne, ha csak nem lenne olyan kaotikus ez az egész támogatási rendszer, mint általában minden Romániában, mert elsősorban ugye annak idején arra fektették a hangsúlyt, hogy hát nagy farmgazdaságok jönnek létre, és nem törődött senki az egy-két tenes kis gazdákkal, ezért úgymond az ágazat már teljesen, vagy legalábbis 90%-ban megy. A probléma ott tevődik föl, hogy most ez az egész egy kicsit késve jön, mert talán jól is lenne, mert hogy kötelezik azt, hogy 1500 literrel csökkentse a termelését az, aki ezt a támogatást igénybe venni, de ugye azt csak a nagy farmok tudják megcsinálni. De viszont nem gondolnak arra, hogy mivel 90%-ban megszűnt az az ágazat, amely az egykételenes gazdákat jelentette, akik megélhetésszerűen éltek, vagyis foglalkoztak ezzel a termeléssel és ezzel a típusú gazdálkodással, így hát eleve már tájtalan eznek az egésznek a támogatása, és megint azzal a keserű szájhíze van az embernek, hogy persze Romániában azért támogatják a tejtermelőt, hogy ne termeljen, azért támogatják a szociális rászorulókat, hogy ne dolgozzanak, sajnos ezt kell kimondjuk, mert az, aki törekszik és próbálkozik valamire menni, egy hektárföldje van, vagy egy láncfűrésze van, valami, ha már dolgozhatna is, akkor az már eleve kiesik ezekből a kategóriából. Tehát inspirálnak arra, hogy ne termelj, ne dolgozz el. Sajnos ez az ország így van. Köszönöm, hogy meghallgattak minél.
Köszönjük az észrevételt. Valóban annyira aberráns és furcsa támogatások ezek, amelyeket nem lehet igazán megmagyarázni. Persze, hogyha valaki egészen fentről, tőlünk sokkal magasabb szintről szemléli az európai piacot, akkor lehet, hogy ennek van valamiféle értelme és van benne valamiféle ráció. Azt azonban tudni kell, hogy a román tejpiac az egy hihetetlenül szegmentált, felaprózott tejpiac termelői oldalról nézve. Vannak nagy mamut vállalatok Romániában is, nem sok, de vannak. Ezek a vállalatvezetők azt mondják, hogy nem tudnak annyit termelni, hogy ezt meg ne vegye valaki, és jó áron. Hisz hogyha naponta 10 000 liter tejet előállít, akkor azért nagyon tisztességes pénzt tud kapni. De ez az egyik véglet. A másik véglet az egy két tehenes gazda, amely hiába mondjuk azt, hogy megélhetés szinten gazdálkodik, mert egy-két tehénből megélni nem lehet. Nem lehet megélni Romániában se, nem lehet megélni Magyarországon se, nem lehet megélni Európában sehol. Ezt a típusú gazdálkodást csak jövedelem kiegészítő gazdálkodásként tudom én elképzelni. Persze, hogyha jó szövetkezeti rendszerben, egyesületi rendszerben ezektől a gazdáktól is be lehet gyűjteni a tejet, időben le lehet hűteni, és minőségi terméket lehet abból előállítani, akkor lehet annak is megfelelő ára. De persze, hogy a felvásárlók előszeretettel kötnek szerződést jobb áron azokkal, akik naponta több ezer liter tejet szállítanak be, akár egyesületekkel is, de ezek mindig konstans, hónapról hónapra ugyanazt a mennyiséget, ugyanazt a minőséget szállító egyesületek, farmok, gazdaságok kell legyenek. Továbbra is ez a nagy problémája a nagyon kis gazdaságoknak, a néhány tehenes gazdaságoknak, hogy hullámhegyekbe, hullámvölgyekbe termelnek. Van, amikor 50 liter tejet visz be a csarnokba, van, amikor egy litret se. És ezt az ingadozást, ezt a felvásárló mindig bünteti árral, vagy fejlem vásárlással. Ezeket kell úgy kiküszöbölni, hogy ha a családi gazdaság szintjén is azon gondolkozunk, a termelés az konstans, hónapról hónapra többi-kevésbé ugyanaz a mennyiség legyen, így tudjuk részbe kivételni ezeket az ár problémákat.
Apropó ár és büntetés. Olvasom azt, hogy a kemény tél és hosszantartó tél ellenére jó közepes gamura termésre számítanak Hargita megyében, viszont visszaesőben van a burgonya termesztés, és inkább előnyben részesül például a búzával bevetett területeknek a nagysága, mert hogy ha minden igaz, akkor mintegy 10%-kal nagyobb területet vetettek be az ősszel búzával, és vissza elsőben van a burgonya termesztés. Tisztelt szenátor úr, mi lesz a jó, finom székely krumplival, ha ilyen tendencia alakult ki a piacon?
A székely pityókának nevezzük nevét.
Igen, igaz.
Székely krumplinak az átka továbbra is ez a közös piac. Ugyanis azok tudnak ezen a piacon fennmaradni, akik a vásárlói igényeknek megfelelnek. Ma, ha őszinték vagyunk, akkor egyre kevesebben vásárolnak, mert ugye nem vásárolok soha pityókát, mert én Csíki székely vagyok, mert szégyen lenne, hogy üzletbe vásárolnánk a pityókát, de előszeretettel vásárolunk tisztára mosott, elegánsan csomagolt, 2-3 kilós szatyrokba krumplit. Ezelőtt 10 évvel vagy 15 évvel a csíki székelyeknek a legszebb kirándulásuk az volt, amikor a téli ünnepek alatt Bukarest piacain árulták nagyon jó árba a pityókát. De ezeknek a típusú kirándulásoknak vége szakadt, hisz a bukaresti vásárlókból egyre kevesebben vásárolnak 30-40 kilós zsákokba és raknak be a tömbház kamrájába pityókát. Mindenki pontosan azt a 2-3 kilónyit veszi meg, amire épp akkor szüksége van. A székelyföldi nagy termelők már ráálltak erre a piacra, és így viszik piacra a termékeiket. Persze, hogy ezt a kis néhány hektáron pityokát termelő gazda nem tudja megtenni, és én ezért nem tudom mai napig megérteni, hogy miért nem működik itt például Alcsíkon a kozmási szövetkezet, ahol válogató, mosó és csomagoló gép van, a megyei tanács támogatásával pályázatba vásárolta a szövetkezet ezt a gépsort, és rendszeresen hétről hétre, hónapról hónapra lehetne szállítani a burgonyát. De ehhez legalább annyira van szükség, hogy minden székelyföldi vagy alcsíki termelő a termelésének ne 100%-át, 30%-át vigye be a szövetkezetbe. Mert akkor lépésről lépésre ki lehetne alakítani ezeket a piacokat, addig, amíg egyénileg próbálunk ezen a piacon megjelenni, addig esélytelen. És ki vagyunk első szolgáltatva a bukaresti kupeceknek, akik előszeretettel jönnek és ugrasztanak össze szomszédokhoz, hogy egyiknek 5 banival többet, másiknak 5 banival kevesebbet ajánlanak, hogy megvegyék a burgonyát.
Én láttam viszont multinacionális kereskedelmi házban székely pityókát gyönyörűen csomagolva. Nem is kellett nekem, de örömömben rögtön vettem egy 10 kilós zsákot azért, hogy ott van a polcon, és nem lengyel, török, vagy mit tudom én, milyen egyéb származású burgonyát kell vásárolni.
Épp ezekről a Kovászna megyei termelőkről beszéltem. Ők rengeteg pénzt fektettek a tározókapacitásokba, rengeteg pénzt fektettek a csomagoló mosó berendezésekbe, és ma versenyképesek a piacon. Nem arra számítanak, hogy akkor tavasszalra kétszer annyi lesz a pityókkal, mint az ősszel vagy télen, hanem folyamatosan egy tisztességes áréssel árulják a burgonyát, így csomagolva, beszállítva, és én úgy gondolom, hogy ebből lehet egy jó bizniszt, jó vállalkozást csinálni, de meg kell felelni a vásárlók igényeinek, elvárásainak.
És akkor térjünk vissza a téma elejéhez. A búza bírja a Hargita megyei elég szeszélyes időjárást? Vagy az egyéb kalászosok?
Bírja a búza, és sokan lepődnek meg, amikor azt mondom, hogy az alcsiki nagyon-nagyon komoly tudással, szakértelemmel rendelkező gazdák, igaz, hogy ők néhány száz hektáron gazdálkodnak, és ez az alaptevékenységük, ez a mesterségük, ez a szakmájuk. Hektáronkénti hozamba lekörözik évről évre a délalföldieket, az alföldi, nagy román alföldön termelőket, hisz a pityóka után, a krumpli után búzát termeszteni az fele költség, dupla termés.
Hát ez meglepő.
És nagyon-nagyon-nagyon sokan álltak rá erre a vetésforgóra, ugye nem kell össze akkor szántani, sokkal kevesebb műtrágyát kell használni, és nem ritka ma már itt ezen az alcsiki részen az 5-6, akár 7000 kilós hektáronkénti átlaghozam se.
Hát gratulálunk akkor a termelőknek, hogyha ilyen szépen tudják tartani a ritmust. Közeledünk nagyon a beszélgetés végéhez, és akkor engedjen meg egy Habatortán című fejezetet, mert hogy azt is olvasom, hogy növekedik a Hargita megyei mezőgazdászok érdeklődése a fekete ribizli termesztése iránt, sőt, egy gyümölcsfeldolgozó szövetkezet létrehozását is fontolgatják.
Mindenki csak bíztatni tudok ezekre a kis szűk piaci szeletekre. Az ilyen tevékenységre ráállni, diversifikálni a palettát, ez mindig jó tud lenni. Nagyon jó a klíma is, megfelel akár a fekete ribizle, akár a fekete áfonya termesztésének. Külön szakma tanulni kell, de nagyon sok kis háztáji gazdaságban jövedelem kiegészítésként most már akár fél hektáros, hektáros területeken is termesztenek fekete ribizlit. Rengeteg szörpöt értékesítenek, és egy felfutóban levő üzletág. Természetesen, hogy nagy szerepe van ebbe a megyei igazgatóság, mezőgazdasági igazgatóság igazgatójának, Török Jenő barátomnak, aki jó példával előjárva, ő is komoly fekete ribizke termelő. Ezelőtt évvel, másfél évvel volt egy komoly szakmai konferencia ebben a témában, itt Székelyföldön, Csíkszeredában. Egyre több kis gazda vág bele ebbe a tevékenységbe, hisz el lehet kezdeni akár 5 áron, 10 áron, látva, hogy jól megy, lehet terjeszkedni egy kis befektetést igénylő, akár saját kétkezi munkával elindítható vállalkozás, és fokozatosan nagyon jól fejleszthető.
Mindenképpen csak gratulálni lehet az ilyen kezdeményezéseknek. Talán a zöldségtermesztés is terjedőben van Székelyföldön is, akár Hargita megyében is. Ezzel kapcsolatosan vannak-e új információk?
A zöldségtermesztés az térségenként változik. Gyergyó térségében nem egy jelentős tevékenység, itt a túl hideg klíma ez nem teszi lehetővé, de Udvarhely környékén már nagyon sokan vannak. Szentgyörgy, Kézdivásárhely környékén ipari méretben is űzik, több 10 hektáros murok, sárgalipa ültetvények vannak, tehát nem ültetvények, hanem annyi hektáron vetnek sárgalipát, tehát ez egy érdekes ágazat lehet, de mindenképpen a bogyósok, a ribiszke, meg a záfonya termesztés az egy sokkal érdekesebb, legalábbis itt a csíki viszonylatban.
Hát így vagy úgy, de úgy tűnik, hogy a székely gazda csak feltalálja magát, új ágazatba is belekezd, tehát nyugodtan kijelenthetjük, hogy a székelység nem fog éhen halni a továbbiakban sem.
Amíg pityók van, biztos nem, de 10 áron biztos, hogy nagyobb haszonnal lehet fekete ribizdit termeszteni, mint pityókát, és az értékesítése nem gond akkora kereslet rá, hogy annyit nem tudnak előállítani, amit ne lehessen eladni.
Sok sikert hozzá, és az idei mezőgazdasági évhez is. Tisztelt szenátor úr, köszönöm ennek a tájékoztatást, további jó munkát is, gyógyulást, mert úgy érzem, hogy meg is van.
Igen, sajnos néha bele is köhögtem a beszélgetésbe, elnézést a hangzatot, további jó rádiózást kívánok mindenkinek.
Tisztelt hölgyeim és uraim, ez volt már a Naprakész műsor. Vendégünk a műsorban Táncos Barna, Hargita megyei szenátor, felsőházi háznagy, a szenátus mezőgazdasági szakbizottságának az alelnöke volt.